Szép jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ma egy olyan világban merülünk el, amely nem is olyan régen még a sajátunk volt, bennünk volt, a vérünkben. De az értékek változásával kikerült a mindennapjainkból. A népi kultúráról van szó, népzenénkről, néptáncainkról, amelyek nélkül elképzelhetetlenek voltak valamikor a mulatságok és az ünnepek. A vidéki és a városi kultúra azonban egyre távolodott egymástól, más értékek nyomán fejlődött tovább. Sőt, a falu fejlődése megrekedt, a települések kezdtek elnéptelenedni, az eredeti értékek eltűnni. Ma már egyfajta újra népesedés ugyan tapasztalható több helyen is, a népi kultúrát azonban nehéz ismét beiktatni életünkbe. A néprajzkutatók, a gyűjtők folyamatosan mentik a tárgyi és a szellemi értékeket, amelyeket azután igyekeznek újra meghonosítani eredeti helyükön. Lassan kialakul az a réteg, amely táncházak keretében élteti a különböző vidékek táncait, az oktatók pedig faluról falura járva tanítják vissza a fiataloknak az egykori táncokat. Fazakas János néptáncos pedagógus, egész életét a különböző vidékek táncainak megismerése, elsajátítása határozta meg, majd ezeknek a táncoknak a továbbadása, oktatása, visszaültetése eredeti környezetükbe. Itthon. Az már csak a szakma külön ajándéka, hogy a világ különböző részein is oktatja az erdélyi táncokat. Talán nem is gondolnánk, hogy a távol-keleten, Japánban és Tájvánon is izgalmas lehet a magyar néptánc. A legfegyelmezettebb módon sajátítják el, akár pár nap alatt is, mindazt az alapmozgást, amely évezredekig alakította kultúránkat. Fazakas János nyáradmenti alapokra helyezte mindazt a tudást, amellyel ma már rendelkezik. A 80-as évektől oktatja a néptáncot falvakban, tánctáborokban. A Maros Művész Együttes tagjaként pedig több mint 20 évig táncolt színpadon. Tevékenységét díjazta a Magyar Állam a Magyar Arany Érdemkereszttel. Legutóbb pedig tavaly ősszel az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kallós Zoltán díját kapta. A társadalom elismerései szakmailag megerősítik az embert, de talán a legfontosabb az, amikor viszont látja munkájának gyümölcsét. Akár itthon, gyerekek és felnőttek táncra tanítása során, akár külföldön, idegen népek táncmozdulataiban. A szó legszorosabb értelmében is felgyorsult világunkban, Fazakas János még mindig a régi ritmusokat keres és próbálja megteremteni, bár egy tánc erejéig visszahozni mindazt, ami valamikor ezt a kultúrát mozgatta. Fazakas Jánossal beszélgetünk indulásról is, gyűjtésről, szenvedélyről és távoli kultúrákról. Mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofont, épp azt mondtad, hogy hát van, aki tehetséges, van, aki nem, van, aki kitartóbb, van, aki kevésbé, de talán valamicskével mindenki érkezik ebbe a világba. De te hogy érkeztél ebbe a néptáncos világba? Mi volt az, ami ide vonzott akkoriban?
Én beleszülettem, úgymond. Egy falusi hagyományos közösségbe, ahol gyerekkoromban voltak gyerekbálok is már, az iskola is szervezett szüreti mulatságot csak külön az iskolásoknak. A felnőtt bálokba is ott lehetett éjfélig lenni a gyereknek, lehetett ott táncolni, persze nem elől a cigányprímás előtt, mert az egy spéci hely volt, de hátul lehetett, és ott úgymond megtanultuk a helyi táncokat. Nyáradmenti legény lévén, tehát én még Vásárhelyre be nem kerültem addig, nekem a nyáradmenti volt a tánc. Nagyon elcsodálkoztam, hogy máshol ezt nem így csinálják. Bekerültem Vásárhelyre, és akkor bentlakásos diák lévén mindenki szeretett nagyon kimenni a bentlakásból, legalábbis én biztos. És akkor mindent kitaláltunk, jártunk sportolni, aki sportolni járt, kapott egy igazolást, és akkor bizonyos napokon ki lehetett menni. Az egyik barátom mondta, hogy van-e néptánc csoport, nem megyünk-e? Mondom, én úgy tudtam, hogy jó táncos vagyok abban az időben is, és aztán már még sokszor eszembe jutott ez, és mindig cáfoltam magam közben. És akkor elmentem a Népművészeti Iskolának, volt egy táncsoportja, és ott tanítottak táncokat. Szabó Éva néni, és akkor mondtam, hát ez nekem nagyon kell, ezt szeretem is, tanál is. 2 évet végeztem el ebből az úgymond Népművészeti Iskolából, és akkor már tanultunk más vidékek táncait, ugye Bárka Küllőmentérő dombói táncot, vagy Maros Árpatakit a Maros mentéről, Csergedi románt, meg Felső Maros menti Görgényvölgyi román táncokat, akkor rádöbbentem, hogy állj meg, hát ez nem Nyárádmentiből van, áll a világ, és ez nagyon tetszett nekem, szerettem. Én se voltam az a nagy tehetség, de viszont kitartással el lehetett érni. Az egyik szerencsés fordulat az életemben az volt, hogy Lőrinc Lajos táncmester, aki akkor a Maros megyei hagyományok házánál volt szakkoreográfus, szakirányító, egy amatőr csoportot indított, és végül komolyabban ott kezdtem táncot tanulni. Párhuzamosan a táncot tanítani is, tehát 2 külön szakma, hogy valaki táncol, vagy valaki a táncot megtanítja. Van, aki nagyon jó költő, de nem biztos, hogy elő tudja adni jól a verset. Van, aki nagyon jól elő tudja adni, viszont nem tudja megírni.
De azért ez már egy kis magabiztosságot feltételez, ugye, hogy te elkezdjél tanítani is. Mondtad, hogy nem voltál jó táncos, úgy gondoltad legalábbis, de akkor már csak érezted azt, hogy ezt te tudod te csinálni.
Nagy kettőség volt, mert mikor bekerültem Marosvásárra, én azt hittem, hogy jó táncos vagyok. És akkor időnként rádöbbentem, hogy az lehet, de ez nem elég. És akkor még nem volt ugye ez a szakmai múlt mögöttem, tehát ez én is meg kellett másszam az apró hegyeimet.
Milyen jelentősége volt akkoriban ezeknek a néptánc házaknak, összejöveteleknek, csoportoknak, ahol tanítottak? Tehát mennyire volt ez valóban a hagyomány ápolásának, meg a kíváncsiságnak egy ilyen közege, vagy inkább egy ilyen rebellisebb, összefogó erő?
A 80-as évek elejéről beszélünk. Amikor bármi, ami csoport volt, ugye, tehát csoport, abban van egy kohézió, egy összetartó erő. Utána úgy kezdődtek a táncházak is. Kis közösségek alakultak ki. Ez ilyen réteg kultúra volt. Azért kezdtem, hogy a 80-as évek, mert Marosvásárhely az egy város, de nagy része, ugye, betelepült. És aki betelepült, az a kultúráját úgymond hozta. Tehát, hogyha valaki Nyárádmentiről bekerült, akkor ugye odahaza a megszokott hétvégi táncos mulatságai helyett keresett lehetőleg ugyanazt. Ugye, ahol ő is meg tud nyilván barátkozni, táncolni, tehát ugyanazt a közeget keresi. A táncosok jelen pillanatban is, hogyha táncsoportba táncolt és elmész Kolozsvárra egyetemre, akkor Kolozsváron is keresi a táncházat, táncos alkalmat. Tehát így természetes szerintem.
Azért is kérdezem, hogy belülről milyen erő mozgatta, mert az más, hogy táncházas vagy és néptáncot táncolsz, mint hogy a diszkóba jársz, vagy a klubokba jársz, vagy ami akkoriban volt a falvakban, és nem a népi irány nyúltság felé indulsz el.
A kettő közt van egy nagy különbség. Elmész egy diszkóba, ott teljesen szabadon, vagy ritmusnév mellett, vagy bárhol mozogsz, az úgymond jó. Egy néptánchoz nagyon sokat kell mozogni, izzadni, tanulni, hogy az olyan legyen, hogy szemnek tetszetős. És hogyha egy ilyen táncrendet valaki csak egy vidék vagy egy falu táncát már megtanulta, akkor olyan mozgáskultúrája lesz, hogy majdnem azt mondom, a diszkó tunja. Legalábbis én annak idején úgy voltam. Nekem meg túl hangos is volt, pillancskéket, pillancszöldet, tehát nem az. Én fény mellett is mertem táncolni meg. De ezzel rá kellett dolgozni, persze.
Mit lehetett itt megtanulni Marosvásárhelyen? Mert ugye különböző vidékek, különböző táncai vannak természetesen. Tehát hogyan kóstoltál te bele lassan-lassan mindegyikbe? Vagy hát nagyon sokba?
Én a legtöbben Lőrinc Lajosnak a csoportjában tanultam sokat, de volt egy nagy szerencsém, hogy ő mivel megyei szakirányító is volt, Maros megyében az egész úgymond táncos mozgalmat úgy át kellett fogja. Akkor voltak ugyan nagy, megint nekünk Románia versenyek. Akkor ő kijárt falukra egy csoportnak hirtelen, akik idősek voltak, tehát a falu öregjei, azoknak ők táncolni tudtak, csak akkor a formát, egy úgymond koreográfiát, egy sorrendet így beállított, és én azzal a jó emlékezetű vállalati céges, hát nem mikrobusz volt valami, de mindegy, személyszállító volt azzal. Ha hely volt, én mindig mentem vele, és ezek voltak az igazán nagy világra nyitások, igazi táncos világra, falu táncos világára, ezekbe lehetett a sokat tanulni. Blai bácsi ugye össze kellett állítsa a koreográfiát, neki nem volt ideje a táncokat megtanulni, de én viszont ott lógtam mellette, és akkor én meg a táncra tudtam koncentrálni, úgyhogy volt, hogy hazajöttünk, És na hát, mi volt? Megmutatni, de zene is kellene.
Tényleg olyan volt a közeg 70-es, 80-as években, hogy falun valóban természetes módon élt a népi kultúra oly módon, hogy a mulatságokban tényleg mindenki szívből jöven tudta táncolni a saját vidékének a táncait?
Nem, de aki nem tudott táncolni, is elment oda. És feláll táncolni, csak nem forgatta agyon a párját, nem 16 ezer figurát volt, de felállt egyszerű csárdás lépéseket. Tehát nem csak táncról volt szó, hanem beszélgettek, meg ittak, meg énekeltek, meg közösségi élet volt. És ott ez volt a szorakozás része, mert az egész héten dolgozott. Én már hétfőn vártam, hogy jaj, szombat mikor lesz, és akkor hol megyünk szomszédfalukba, vagy mindent tudtuk, hogy mikor, hol lesznek valami táncos alkalmak.
De kiktől lehetett akkor megtanulni az illető vidék táncait, falu táncait?
Hát az öregebbektől, akik ott táncoltak elő. És előbb-utóbb rutinod lesz. Látod, hogy meg érzed, hogy na, ő hogy csinálja, hogy használja. Mert én kívülről tanultam, tehát én kerestem bele a rendszert, hogy na, átdobja el ennyiszer, és akkor utána kipördíti, utána vagy páros forgóba megy, vagy kezdi előről. Tehát ezeket kezdtem tanulgatni. Arról az időről beszélünk, amikor ugyebár még filmfelvételek nem voltak. Vagy ha voltak, akkor nem voltak ezek közkincsen. Filmről tanulni az egy megint egy másik, mert ugye szembe vagy minden, ami jobb oldal, az bal oldal. És akkor ezt ki kell tudni forgatni. Kell tudni, hogy csak egy táncos párt figyelj abból a felvételből. Mert sokszor olyanok, hogy mindenki táncol, és akkor egyenként ezt külön kell venni. Külön keresed a rendszert benne, külön keresed a stílust, hogy hogyan csináljad. Ez már későbbi szakmunkás alapanyag volt.
Mikor kezdett úgy tudatosodni benned mindez, hogy tudtad, hogy én most akkor igen, meg akarom tanulni az összest, ha lehet, ami itt van környékünkön, környezetünkben legalábbis?
Erre így nem gondoltam soha. 90-es években, amikor a Maros Művészetesnél volt a váltás, akkor Lőrinc Lajos ott dolgozott, és a váltás azt jelentette, hogy nagy része nyugdíjba ment a régi Maros Művészetes táncosainak, és maradt három pár táncos, de az sokáig. És akkor mondta, hogy na fazikám, Maros Művészítős nem halhat meg, ugye bár, akkor ugye Maros Művészítős egyedül hivatásos együttes volt Erdélyben, most már több van, hál' Istennek. Csomó fiatalt fel kell ide venni, de azt még meg kell tanítani táncolni, úgyhogy gyere te is. És ezzel a hívó szóra kerültem a Maros Művészítősbe. Évente új műsorokat kellett csinálni, egyet-kettőt, többet. Akkor egy folklor műsor 2 órás volt, 2 részes. Abban viszont sok tánc kellett, tehát akkor úgy nagyipari módszerrel nekifogtunk, és sokat-sokat táncoltunk.
Hát és sok táncos is kellett, gondolom. Volt honnan toborozni akkor?
Volt. Gyakorlatilag Erdélyben jelen pillanatban is sincsen úgymond iskolai szinten táncos képzés. Ott úgy volt, hogy a faluról a tehetséges fiatal bejött, aztán sokat dolgozott, ameddig egy olyan szintre került, ameddig lehetett használni mindenre.
Úgy gyakorlatilag elkezdtél ott oktatni is, és ugyanakkor táncossá is váltál, és felléptél az előadások keretében.
Nem. Még régebbről, mikor a művészeti iskolában voltam, tehát amikor kezdtem úgymond táncot tanulni Vásárhelyt, akkor az építészeti iskolában már tanítottam. Tehát ez nekem ez a kettő ilyen párhuzamos volt. Még nem is tudtam jól táncolni, de már tanítottam. Tehát durván fogalmazom, amit egyik nap tanultam, másik nap már tanítottam tovább.
Milyen, amikor nem oktatsz, amikor téged oktatnak még, meg gondolom, nagyon sok mindent azért meg kellett még tanulni a Maros Művész Együttesnél is, amikor különböző jellegű előadásokra készültetek.
Hál' Istennek a Maros Művész Együttesnél ez nem úgy kezdődött, hogy a színpadi produkciókat kellett megtanulni, hanem úgy volt, hogy egyszer megtanultuk a táncot, tehát szabadon táncolni, vagy kötött folyamatokat, vagy mindent, tehát megtanultad maga a táncot, ez az alapanyag. És akkor a koreográfus, mint a konyhában az alapanyagot, ugye, összefőzi, tehát megkoreográfiálja. Akkor derül ki végül is, hogy mi az abból az egészből, amit te megtanultál, mi az, amit te kell táncoljál, mikor, hol, hova mész, milyen folyamatot kezd el, mikor kell megállni, mikor kell teret formálni, mikor mész előszólóba. Tehát ez a szakma része, ami nem látszik, mármint a közönség nem látja.
Tudtad-e, vagy volt-e időd mindig párhuzamosan csinálni azt, hogy táncos is vagy az együttesnél, és jön, akkor oktatni is szeretnél?
Kicsit benne volt a muszáj is. Hát anyagi okokból. Mert az a fizetés, az nem volt elég megélni. Nem lehetett egyről kettőre haladni. Volt, aki mellette taxizott, volt, aki szőlősgazda volt, tehát mindenki valami mással is foglalkozott. Most miután én nyugdíjas vagyok, lettem azután, jött egy bérrendezés, tehát most már valamivel jobb a táncosok fizetése, de ez az én koromban nem volt. De most akkor azt mondtam, hogy azzal keresek pluszt, amit szeretek, és amihez értek, tehát nekem így maradt a néptánc és az oktatása. Mikor 90 után kinyílt a világ, ugye nyelveket kellett tanulni, hogy mondjuk más piacon is eladhast.
Itt Vásárhelyen mit oktattál? Tehát milyen tájegységnek a táncait, amit a legjobban ismertél, vagy ami a leginkább hasznos lehetett?
Amit kérnek, azt tanítottam a táncházban is, meg a felnőtt csoportoknál is. Tehát már megengedhettem magamnak, hogy na jó, mondjátok, hogy mit akartok, és akkor azt tanítom. De volt olyan, hogy akkor azelőtt elővettem a filmeket, és megnéztem, hogy na, legyek biztos benne. Marosvásárhely az nagyon jó helyt fekszik, mert bármerre elindulunk, mit mondjuk 20 kilométeres körzetbe, más folklórzónába kerülünk. Van fenn a Marosmente, ami szintén változatos. Keletre megyek, Nyárátmente, annak is van egy-két oldala. Még tovább megyek, Sóvidék, délre le Kisküküllő menték, ha nyugatra Székely mezőség, mezőséggel utaszek. Közel van, és nagyon-nagyon változatos. A táncházvilágban vannak ilyen sláger táncok, ahol mindenki megtanulja, mit mondjak, Székit, mezőségit, Kalotaszegit, de itt a Marosvásárhelyi Táncházban ugye a helyi táncokat is kellett tanítani, tehát Sárpatakit, vagy Nyárán Magyarósit, vagy de Gyímesitől Felcsikiig, és mások is voltak Küküllő menti.
Tájegységeken belül mekkora eltérések vannak? Mennyire kommunikálnak ezek a táncok vagy stílusok, és ahogyan távolodunk, mennyire válik változatosabbá, vagy eltérőbbé akár?
Maros Széket veszem, csak 5 folklórzónából állt. Egy tájegység, úgy mondjuk Nyárátmente, az úgy egyforma, de mégis vannak különbségek is köztük. De ha hogy felnézek, Maros-Sárpatakon már teljesen másképp táncolnak, mint a szomszéd Vajdaszentivány. Legtöbbször a zene hasonlít, de a tánc már más. Vannak olyan tájegységek, ahol például Gyergyós vidékén már annyira polgáriosult a világ, hogy alig egy koreográfiára való úgymond táncos anyag, én most színpadi produkcióról beszélek, táncos anyag vagyon. De ugye bár Háromszék, ahol még hamarabb polgáriosult a társadalom, ott már nagyon kevés dolgok maradtak, amit úgymond régebb táncolhattak. Maradt fel így nyomelemekbe a rózsacsárdás, meg a polgári táncok világa. Átalakulóban van, fejlődőben van. Például a táncrend végére Maros mentéről jöhet Nyárád mentére, ugye a forgatós világa, Marosmente a korcsosok világa. Már a neve is más a táncnak, de táncrendben ugyanazt a helyet tölti be. Na most a szöktetős táncok a leggyorsabb után még egyszer visszaszokták muzsikálni a vármegyést. Tehát az egy szintén csak ilyen korcsos, forgatós dallamvilág, picit más ritmussal. De hogy tovább megyek, Sóvidéken, Gyergyóba, később jött be az új, és azt Maros székinek mondják. Mi ugye a vármegyést. Jelenleg Maros megye egy része, a Maros torda vármegye részbe maradt. A főurak nem szívesen álltak be a székely Maros széki törvények alá, és ha lehetett, megúszták. Erdő csinált például már a Maros széken kívül esett.
Nyilván, hogy változik, hiszen a világunk is változik, de melyik az, ami még a legtisztább talán?
Ahol legrosszabbak az utak. Mezőség eldugott falvaiban, fenn gyímesekben, a hegyek közt. Moldovában, moldovai magyarok között, ott maradt meg még. Gyakorlatilag minden nap egy-egy olyan idős szakszóval adatközlő hal meg, akiért nagy kár. Tehát akitől rengeteget tanultunk. Mert szép lassan csak a filmek maradnak. És nekünk viszont magyaroknak nagy szerencsénk van a Magyar Tudományos Akadémiában, mert a régi, még csak fekete-fehér filmeket is, de már egy része hangos film is, tehát azokat meg lehet most már szép lassan a világhálón nézni, ingyen és bérmentve csak tanulni.
Ez a hagyományőrzés az, amivel én mindig fenn vagyok akadva egy kicsit, ugye elkezdődött, mert óhatatlanul szükség van rá, tehát meg akarjuk valahogy őrizni azt, ami eltűnő félben van. De meg tudjuk-e egyáltalán őrizni? Azáltal, hogy valakiktől nem tudom hanyat kézből tanulunk valamit, az megőrizhető. És kinek adhatod tovább egyáltalán?
Megőrizhető, például én Székely Mezőségen mezőmadarason is tanítok. Mezőmadarason még jelen pillanatban is élnek az idősek közül, akik jól táncoltak és jó táncosok. Azokat a táncokat én megtanultam, és a jelenlegi mezőmadarasi fiataloknak úgymond visszatanítom. Azért jó példa, mert ott még élő a kapcsolat, tehát Fazakas Mihály bácsi, elmész és beszélgetsz vele, és akkor mondom, hogy na, fiam, mutasd meg a bornyásznak a figuráját. És akkor az boldog, hogy hát az ő figurája tovább megy. Vagy a másik, hogy Jóskocinak légy szíves, mutasd meg a figuráját. És akkor, tehát így emberre is lehetett bontani és tanítani. Most van olyan hely, ahol ugye ez nincs így. Én például nagyon Szórványban mezőbodonni gyerekeknek is tanítok. Azoknál nem volt, ami megmaradjon. Tanyákon, meg a faluba is már kisebbségben, tehát teljesen másképp élik meg. Minden, ami úgymond hagyományos volt, egy picit átalakult. Például nekem van olyan, hogy magyarói párnavég, szép hímzet, vagy bukovinás régi szőttesek. És akkor azt csináltam belőle, hogy bekereteztem, kint van a falon. Maradt, de más funkciója lett. A néptánc az mozdulat, mozdulatvilág. Kell hozzá zene, kell hozzá közösség. Részek maradnak meg, megmenthetőek. Ezt az érzést miután megérzed, ezt szerintem keresni fogod tovább is az életedben, mert ez olyan. Nem véletlenül a magyar modellt, azt a külföldiek is. Japánban például, azért kezdem vele, mert azt az országot jobban ismerem, sokszor jártam ott, ott Kodály módszerrel tanítják a zenét. Nálunk nem. A lehető legjobb iskola. És azt hiszem Magyarországon sem mindenütt.
És tovább. Itt a magyar modellre, a néptánc oktatási modellre gondolsz?
Arra is, de hát ez most már az nemzetközi lett. Svédországban, Lundon voltam egy Malmötől északra egy kisváros, ott van időnként magyar tánc, két idősebb svéd mutatta a mozgásokat, nem tanította, csak mutatta. Tehát, de ő ide jött a táborokba, megtanulta és mutatta, és az ottaniak, köztük magyarok is tanultak tőlük. De ugyanakkor például Japánban évek óta táncház találkozót szerveznek, amikor összegyűlnek a magyar néptáncosok egész Japánból, beöltöznek egy népi ruhába, és a budapesti táncház találkozó sorba mennek a táncok, és egy beáll, és mutatja. Nem tanítja, de mutatja. Tehát a módszernek a külsőségeit azt átvették.
Ássunk mélyebbre, tehát mutatja, de nem tanítja. Míg te hogy csinálod? Hát te is mutatod, de hogyan tanítod?
Tanítani az úgy működik, hogy felbontod a lépéseket, a mozdulatokat darabokra, azokat kigyakoroltatod, és akkor összerakod. És akkor lesz abból egy szó. Sok ilyen szót kell megtanulni, és akkor meg utána a mozdatfűzést, hogy legyen egy kerek valami. Most az ilyen japán táncház találkozónál, meg London azt láttam, hogy ez a része úgymond hiányzott. De ott volt elől az a modell, akit le lehetett követni. Ő megtanulta azt, amit neki megtanítottak, azt meg is tudta mutatni, viszont nem tudta tovább tanítani. Meg ha úgy van időd, akkor azt elmagyarázod, hogy az az eredeti falusi közegben az hogy működött. Mert jó, hogy na ez a tánc, de például azt is el szoktam mondani, hogy széken a porkát az nem így kezdődött, hanem egyszer sorba álltak szépen, dobogtattak a férfiak, így összetömörültek. Akkor egyenként ugye a férfi megy át a nő előtt, és nem úgy, hogy átdobod, mint ahogy nálunk székelyeknél inkább szokás volt. És akkor, mikor mindenki megvan, na akkor indul be csak a kör. Ez a háttérmagyarázat. Neki is szüksége van, és hiányzik neki az ilyen magyarázat. Thank you.
volt időd mindenhol elmélyülni ezekben a dolgokban, hogy megértsed a hátteret is, és megértsed a mikéntjét is a dolgoknak, hogy tényleg begyűjtsed azokat az információkat, amik jellemzőek egy-egy vidékre?
Ahogy elkerültem Japánba tanítani, akkor én is minden más, mikor lehetett első alkalomkor egy videokamerát hoztam. Akkor ugye elmentél, ahol terem a tánc, székilakodalmoktól elkezdve visei mulatságokig, meg sárpatok. Nagyon sok helyre elmentem, ezeket lefilmeztem, és akkor már itthon lehetett.
De akkor már volt videokamerád, és amikor nem volt, akkor hogy csináltad?
Na, akkor sokszor vissza kellett menni, hogy ne felejtsd el. 80-as években Magyar Ózdon a karácsonyi háromnapos táncban ott voltam, és akkor a három este láttam őket, azok nagy élmények voltak.
És akkor ugye, hogy megpróbáljuk megőrizni ezeket a hagyományokat, visszatanítani, visszailleszthetők ezek? Megvan-e az a közeg, az a közösség, akinek igénye van rá, hogy igen, ott működjön, és próbáljuk újra táncolni azt, amit a régiek?
Az igények most már kicsit változtak. A szülő a gyereket elküldi táncolni, de jártam úgy, hogy a negyedik, ötödik próbán a téligérő legényke megkérdezte, hogy aztán mi mikor szerepelünk? Mert ugye bár a kedves szülő kérdezte tőle, hogy hát mikor láthassa meg a kedves csemetéit. Az igény változott meg. Még egy táncot nem tudnak nagyon jól, már a következőt szeretnék. És a következőt, és a következőt. És az emberek nagy része színpadba gondolkozik.
Hát igen, mert előadássá minősült, és nem a véredbe van, hogy elmenjél hétvégén és táncoljad.
Igen, igen. Ez az életforma változás, ezt hozta. Ezt is hozta. Aki eljár egy táncsoportba, az úgy van, hogy szívesen táncol. Másképp nem menne el oda. Mert meg kell izzadni. Nem olyan egyszerű. A másik probléma meg ott van, hogy a legények feladata nagyon-nagyon nehéz. Életkorból összeüt a focival, vagy a hokival, vagy az online videójáték, bármivel mindennel őt, és aki viszont nem jár táncolni, azok megpróbálják mindenképpen lebeszélni róla. Tehát az nem, mi a néptáncánc, jó. Gyere inkább focizni, nézd milyen jó. És van, aki enged a csábításnak, hiába lenne tehetséges. De ez sokrétű.
Te megpróbálsz az érzelmekre is hatni, amikor tanítasz? Tehát megpróbálod tényleg belecsepegtetni a vérébe, hogy egy kicsit bár legyen ott. Tehát ezt, az eszmeiséget is próbálod?
Ezt mindenki így, szerintem mindenki így csinálja. Én mondjuk a kezdőkorosztállyal, a gyerekekkel, azokat intenzíven nevelem is.
A felnőttek miért mennek néptáncot tanítani, amikor már felnőtt valaki, és nem 20 évesre gondolok egyetemistaként, mert akkor egészen másképpen nyitott a világ, hanem tegyük fel a 40-es, 50-es. Azért, mert valamit akar mozogni, vagy tényleg meg akarja tanulni, és érezni akarja ezt az egészen más világot.
Ez mind a kettő igaz. Van, aki mozogni szeretne, van, akinek gyerekkorában nem adódott meg, és akkor most, van, akinek az asszony mondja, mindenféle változat van.
És a gyerekek azért megküldik őket, gondolom.
Nem, de sok olyan tanítottam, akinek a gyereke jobbról-balról tanult, csak akkor ő is jött, hogy hegy alatt abrakoljon meg egy kicsit. Mert az is ciki, hogy elmennek valahol mulatságba, és a gyerekek nagyon tudnak, sők meg semmit, szóval nagyon sokszor. Ő legény mennyiszor rádöbbent egy héttel előtte, hogy ők kell az esküvőn táncoljanak, és mindent már elrendeztek, de akkor pánikszerűen ne tanítsa meg őket táncolni, szóval.
Meg lehet egy hét alatt tanítani valakit táncolni?
Meg lehet annyit, amennyit nagyon muszáj. De az csak előadás lesz, és
hogyha
mennyasszonytánc legfeljebb, igen, és ha ott mondjuk a láb alatt még a füstgéppel egy kicsit manipulálsz, akkor látványban is sokkal jobb lesz.
Hát a néptáncnál füstgép?
Lakodalmon, manapság, sátorban, jobbra-bal, igen. Meg hát az mellé kell keringőt is, mert nem, ahogy lássák, hogy ők nem tudnak más, vagy valami is. Elvárások vannak, ezt kérik.
Azt hiszem, ezt a témát így gyorsan befejezzük, és visszatérek erre a pár napra, hiszen erről már beszélgettünk is, hogy ugye a világ számos végében, sarkában tanítasz, te még sokkal többet Japánban már tanítottál, és oda is ilyen pár nap erejéig mész vissza. És értetlenkedve kérdeztem akkor is, most is értetlenkedve kérdezem, hogy egy japánnak mit lehet egy hét alatt átadni ebből a mi kicsi kultúránkból? Tehát ő mit érez meg belőle?
A helyzet rosszabb. Nincs egy hetem rá. Van olyan társaság, ahol egy napot vagyok, ami azt jelenti, hogy délután 5-6 órán van egy falu anyagának az úgymond megtanítására, amit itt nálunk a táborokban nyáron egy hétet tanítunk. De tudni kell a távol-keletinek, és ez nem csak Japánban, hanem Tájvánban, Hongkongban, hogy nagyon dolgoznak. Szünetben is gyakorolja azt, amit én neki mutattam. A maga módján bármit megcsinál, amit kiszámolhat. Akkor szokott a gond lenni, hogy a mi táncaink úgymond szabad stílusú táncok, például a polgári eredetű táncoknál mindig arra a dallam részre ugyanazt kell csinálni. Megyek, fogom a vállán előre-hátra 4-szer, megnézem a szemét 2-szer, kifordítom, előre megyek. Ez a gólya. Minden dallamra ugyanezt csinálja. Na most a páros táncok világa az olyan, hogy bármi, majdnem bármivel behelyettesítheted. Tehát a távol-keletieknél az volt az első gond, hogy mikor szabadon is lehet, akkor na én most mit csinálják, láttam rajta. Most már nincs ilyen probléma, ugye 31 néhányszor tanítottam Japánban. Gyakorlatilag egy napon van megtanítani egy falunak a úgymond táncát. Akkor is kiválogatok egy-két adatközlőt, akin annak a mozgásvilágát betanítom, és estére tudják. Akkor ugye az úgy működik, hogy lefilmezik az oktatást, mindenki megkapja a DVD-t, és otthon egyedül gyakorol. Ez az, amit itthon nálunk nem nagyon csinál a gyerek, akkor gyakorol, mikor oda kerül a próbára. Aztán következő próbáig nem szokott.
Miért akar a japán magyar táncot tanulni?
Nem feltétlen magyar táncot akar tanulni, de ha elmegy oda, akkor nagyon megtanulja. Második világháború után az alkotmányokat is az amerikaiak írták, és Amerikából nagyon sok minden bejött, az ilyen társasági táncok divatja is bejött, és rengeteg ilyen táncos klub alakult. Ugye járt ott a Magyar Állami Népégyüttes már nagyon rég, és hívtak meg oktatókat, de egy részük az a fajta volt, aki mutatta, de még tanítani jól nem tudta. És emiatt Japánban elterült az a nézet, hogy a magyar táncok nehezek. Most nem könnyűek, az biztos, de ha jól bontod fel, és jól tanítod, akkor tanulhatók, és szépek, és csodálatosak. Most aki magyar táncot akar tanulni, az mondjak egy példát. Tokióba tanítok. Nem nagy társaság, legtöbbször helyek száma is korlátozott. Rá két napra Oszakába tanítok, egy részével találkozok ugyanott is. Nagoyán is megjelenik. Tehát volt olyan táncosom, amelyik a két hét alatt 5 helyszínen találkoztam vele. Azt mondta minden próba végén, hogy csináltunk egy fotót, mondta, hogy fazi 1. Nem értettem a fazi 1-et. Aztán mikor a fazi 3-nál már leesett, hogy állj meg, több lesz. Tehát kevés nekünk az a lehetőség, amikor ilyet első kézből tanulhatnak. Mert az egy dolog, hogy otthon a DVD-t nézve mit gyakorolsz ki, akkor vannak ilyen kis társaságok. Tokióban például a magyar néptánc. Szendájba a pálinka, akkor Tokióban a másik a maruru, az kört jelent. Van Kiotóban is egy fiatal társaság, de ez nem nagy tömeg. A japán összes táncosokhoz képest meg főleg ne.
Akkor ők csak a technikát tanulják, nekik próbálsz azért mesélni arról a társadalomról, ahonnan mindez ered?
De végül is ezért tanultam meg japánul, hogy ne tolmáccsal, vagy ne angol közegbe. Japánban mindenki tanul egyetemen angolul, de nagyon rossz módszerrel tanítják őket, azaz, hogy leírják japán írási jellel az angol szavakat, és onnan, mikor visszaolvasák, nagyon furcsa lesz, meg hát hiányzik egy pár hangjuk is. Nem szívesen beszélgetnek angolul. Az idősebbek ugye nem nagyon tudnak. Mikor először Japánban voltam, már vettem könyvet, japán nyelvkönyvet angolul, ezért tanultam meg, hogy ezeket tudjam elmagyarázni. Meg kiderült, hogy sok kérdésük van, tehát utána a próbák után elmegyünk egyet vacsorázni, akkor jönnek a kérdések sorba. Próbán nem, akkor dolgoznak, akkor esetleg, ha kérdez, akkor az nagyon a mozgásvilághoz kötődik. De ha van ideje, és nem tolmáccsal kell ugye fordítani, akkor nagyon sok kérdésük van, hogy na, itt hogy van, és nem csak a pálinkát kérdezzük meg, szóval.
De hol táncolják azután ezeket a táncokat?
Ezek a csoportok úgy legtöbbször havonta egyszer összeülnek, és képi muzsikára saját maguk gyakorolnak. Van olyan, hogy a videót nézik, a tanításomat, és tanulnak, vagy Timár Sándornak, vagy most már a Jának a tanítását nézik, és gyakorolja. Havonta egyszer. Többit otthon. Meg hát évente az egy táncház találkozón. De vannak olyanok is, hogy összeállnak, és akkor demonstration címszó alatt. Például a magyar nagykövetségen japánok táncolt magyar táncot.
Azt hiszem, ez nagyon nagy kihívás volt számodra, ugye, amikor elkezdted. Hogyan futottál neki az első ilyen távolkeleti utadnak, hogy úristen, két napom van, mit fogok én ott csinálni?
Az első az mondjuk egyszerű volt, már akkor dolgozni mentem. Maros Művészeti Együttes az első japán turnéját 1992-ben egy 5 hetes turnén vettünk részt. Ez 3 műsort jelentett, 3 2-órás műsort jelentett. És rengeteg előadást, volt olyan, hogy 5 napunk is, hogy napi 2 előadást. 4 óra műsorcinti előadás volt, azt ott bírni kellett. Ne? De olyan is volt, amikor japánokat kellett tanítani. És akkor Lai bácsi mondta, hogy hát fazikám, te most tudsz angolul, tudsz tanítani, akkor tessék. Én akkor hirtelen arra gondoltam, jaj, de jó, hát akkor talán még plusz jövedelem. No, hát jövedelem nem volt semmi, de egy ilyen tanítás után este a kocsmában megkérdezték, hogy ha meghívnak, nem-e? Jövök el. Aztán mondtam, ha meghívtok, akkor japánul fogok tanítani. Másnap kicsit meg is bánta ezt az elszólást, de mielőtt eljöttem volna szabadnapon, elvitettem magam Ginzára a nagy nemzetközi könyvesüzletbe, és megvettem az első japán könyvet, Japanese for Beginners, 2 audio kazettával, és innen kezdődött, hogy mindent fordítottam magyarról, angolról, japánról, és vissza. Ez így érdekes feladat volt annak idején. Írni, olvasni nem tudok. Tudok pár száz kanjit, meg tudom a hiragánát és a katakana írásmódokat, de kanjit egy újsághoz kellene tudni 1800-at, és annak több olvasatát. Tehát én a mindennapi nyelvet ismerem, és az udvarias formáját. Hát ezt használom. Japán nyelven lefelé beszélsz nőkkel, vagy felfelé beszélsz, vagy alázatosan, tehát többféle nyelvi szintek vannak. Plusz, ha leírod, más formába olvasod vissza, más hangalakkal. A mindennapi japán nyelvet így beszélem, de mikor a híradó olvassa fel a híreket, akkor annak felét ha értem. Végül is a legnagyobb dicséret az volt nekem életemben, mikor Tajvánba tanítottam először. A fiatalok ott is úgy van, hogy angolul tudogatnak, de az idősek nem. Viszont, hogy tudtam japánul, akkor tudtunk beszélgetni az idősekkel. Mert ők annak idején, ugye japán uralom lévén, japán iskolába is jártak, és tudták a japán nyelvet azóta is. És akkor vá, jaj, de jó, tehát azt mondtam, ez megérte, hogy megtanulta.
Akkor így adódott az először Japánban tanítással, utána pedig több helyen is a világban. Tehát így már adtak téged kézről kézre a dolgok, így egymást vonzották, hogy több helyre is eljutottál tanítani?
Tehát az első évben, mikor Japánba mentünk, az a menedzser, aki vitte a Maros Művész Együttest, az segített a szervezésben. Rácz Béla barátommal voltam együtt, aki amúgy nagyon jó cimbalmos, meg harmonikást. Volt úgy, hogy ő harmonikázott, és akkor arra tanítottam, vagy volt olyan, hogy ilyen cimbalom koncert is volt. Akkor még nem egyedül voltam, következő évektől mentem egyedül. És az utóbbi években a nagylányommal, Emesével tanítottunk, tehát akkor már sokkal könnyebb lett. A kínai, tájváni világ, meg a hongkongi, az teljesen másképp működik. Náluk olyasmi, mint a mi polgári táncaink, úgy képzelik el az összes táncot, és akkor ők koreográfiát kérnek. Tehát nem úgy van, mint ahogy meséltem Maros Művészeti, egyszer megtanultuk a táncot, és abból utána készítettünk műsort. Ők ilyen kész, rövid dolgokat kérnek, és sokfélét, és sokat. Náluk az, hogy széki csárdás, az egy tánc. Tehát nem úgy van, hogy na akkor rögtön megyek át a másikba, és a másikba, és előtte van a lassú. A rendszert tartva összeállítottam egy rövid folyamatot arra a zenére, és akkor azt úgy egy az egybe, hogy megcsinálják. Vagy a porkát. Azt megint ők külön táncnak veszik. De nagyon, nagyon precízek, pontosak. Mikor utoljára voltam, akkor a legelőször tanított táncot egy az egybe letáncolt. Tóth memóriája, hogy ezelőtt 15-8 évvel ezelőtt tőlem tanult mozdulat sort sorba vissza. Én már rég nem emlékeztem rá. Náluk nem lehet ezt a szabadon táncot tanítani. Így kérik.
És az európaiak?
Az európaiak azok szintén magyar táncházos módszerrel, tehát a táncot kérik. Tehát meg kell tanítani nekik a táncot, és ha kérnek koreográfiát, akkor utána tanulsz koreográfiát előtt. Tehát az akkor az európai módszer az maradt.
Mindezeknek a világoknak a tánca iránt gondolom azért te is érdeklődsz, nem? Milyen kultúrába próbálod beágyazni végül is a miénket? Milyen szinten érdeklődsz, vagy csupán kuriózumként, vagy azért talán próbálsz kicsit elsajátítani belőle?
Ha van alkalmam, akkor szívesen veszem. Japánban nyáron vannak az úgynevezett bon odorik, amikor nem te mész ki a temetőbe, hanem halott szelleme jön vissza. Különböző ünnepségek vannak, és minden vidéknek vannak ilyen egyszerűbb táncai. A távol-keleti táncoknál tudni kell, hogy nagyon fontos a kézmozgás. Egyedüli táncok, tehát szolisztikusak, páros, az ilyen nincs. Ugye Japánban és távol-keleten a kézfogás sem divat, hanem úgy csak messziről udvariasan meghajolnak, és ennyi. A kapcsolat, az érintkezés, az furcsa. Nem illik szembenézni a másikkal. Én megmondom, hát nézd rá arra párodra, nézd szembe vele, tehát csomó ilyen dolog van. Mikor úgy van, tehát hogy nem tanítok, és szabad napom van, akkor legtöbbször az arról szól, hogy egyik helyből utazunk a másikba. De többször azért sikerült ilyen fesztiválokon részt venni, ahol főleg a hegyvidéken, ahol még most is sokszor a dátum függő, nem teszik hétközből az ünnepséget át a hétvégére. Marad a dátumon. Több helyt jártam ilyen helyi fesztiválokon, és be is álltam megtanulni a táncaikat. Azt mondják, hogy mindenki egyformán csinálja. Na most van úgy, hogy a férfiak kicsit másképp, nők kicsit másképp, de ez a lépés-kéz-láb kombináció, ez is úgy megy, hogy egy mozdulatsort csinálsz előről végig. Tehát ilyen hagyományos régi díszes szekérbe fent ült a zenekar, élő muzsikával ment, váltották egymást menet közben, de nagyon, nagyon sokat muzsikáltak. És akkor körbe a vendégsereg egy-két-három sorban, mikor mennyien voltak, mindenki ugyanazt csinálja. Bizonyos mozdulatsorokat ismételsz. Voltam egy olyan hegyi fesztiválon, ahol kokirigó az a neve, és a férfiak meg egy bambusz lapocskákból, tehát ilyen bambusz lapokat képzelje el, egyik fele sok-sok össze van kötve, és a két végén van két nyele. Ahogy jobbról-balról mész, így összeütöd, és akkor ezek van egy ilyen spéci hangja, az a neve, hogy szaszará, a férfiak azt táncolták. Na most az úgy volt, hogy egy helyi vendégfogadóba beültünk, de több száz éves vendégfogadó, ryokánnak hívják japánok, ez az ilyen falusi vendéglátás, és beöltöztünk, és saját kajájukat ettük, meg minden, és akkor az ilyen turistáknak tanították meg, hogy na ez hogy van ez a tánc. Este meg az előadás és a tánc, és akkor a közös táncba egyszer bejön egy öreg bácsi, amelyik nem pont úgy csinálja. Kicsit másképp, de az olyan érdekes volt. És akkor mondom a japánok, na lássátok, én így gyűjtök Erdélybe, hogy kiválasztok magamnak valamit, és akkor azt tanulom meg. Gyorsan beálltam én és az öreg bácsi meg, és úgy csináltam, ahogy ő. Jó, jó, jó élmények. Tajvánban meg, mikor először jöttem haza a repülőtéren, láttam egy térképet, ahol 52 nemzetség, vagy törzs, vagy valami, tehát kisebbség helye volt térképen, hogy kik hol laknak. Na most van egy barátom, amelyik rendszeresen gyűjti a hagyományokat, a kisebbségek hagyományát is. Tajván az különálló sziget, ilyen 25 milliós lakós. És mikor a kommunisták nyertek, Mao Tse-tung féle kommunisták, vörös kommunisták nyertek Kínába, akkor Chiang Kai-shekék, akik kapitalizmust akartak Kínába, azok leköltöztek Tajvánba, és ott megcsinálták maguk kapitalizmusát. De úgy látszik, hogy nem nyomták el a helyi, vagy nem annyira, mondom, hivatalosan ott volt a térkép, hogy ennyi kisebbségük van nekiük. Rendesen küldi a barátom nekem, mikor ő elmegy valahova, és egy ilyen kisebbségnek a táncait megnézi. A legtöbb úgy néz, hogy körbeállnak, meg összefogóznak, tehát teljesen más világ, ilyen lánc, meg körtáncok vannak. Szolisztikus forma is, de akkor is ugyanaz a rendszer, hogy egyformán csinálja mindenki.
Ugye az elején azt kérdeztem meg, hogy mi vonzott ebbe a világba. Most meg azt kérdezem meg, hogy ennyi sok-sok év után. Még mindig mi vonz? Tehát van-e még olyan, amit nem tudsz? Van-e még olyasmi, ami tényleg izgalomban tart? Vagy mit tart meg? Vagy mi az, ami feszültséget kelthet benned?
Biztos, hogy van, de amikor táncolsz, vagy amikor tanítsz, ott a zene, ugyanazt a hangulatot szeretném és szeretem visszahozni, ami ezekben az általam látott hangulatokban van. A gyerekcsoportoknál azért nehezebb, mert vannak lassú dolgok. És a gyereknek meg gyorsan megy a vérük, türelmetlenül, nyugodtan, lassan, bánatosan, mindent kitalálok, és hogy érezze, hogy ez hogy megy. A világ felgyorsulóban van, ugye? A médiában használt képi világ, tehát a repülypálya, vagy amikor mondjuk magas szinten lehetne reklámozni a dolgot, a képi vágás miatt számomra majdnem élvezhetetlen. Na de ez fel van gyorsulva. Már sokszor azt hittem, hogy a hiba bennem van. Például Koncz Gergőik most kiadtak egy új lemezt Magyar Palackai Muzsikával, ahol azok a nyugodt, régi tempók voltak, hogy na hát, végre, azt hittem, hogy valaki más is így látja, hogy természettel is kell, az emberek természetével is kell adakozni, de ugyanazt keresem, ugyanazt kapom meg. Minden próba, minden nap, úgyhogy én, nálam ez jó. Thank you.
Thank you.